Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 130. Zsoltár első versét. A 130. Zsoltár így kezdődik, te hozzád teljes szívből. Dicsérjük tovább az Úr nevét, és énekeljük a 264. dicséret első három versét. A 264. dicséret így kezdődik, áldjad én lelkem. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el arcod elől, és szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A 32. Zsoltár mind a 11 verséből. Tehát ezen a mai napon a 32. Zsoltárból szól Isten igéje, amely az első verstől így van megírva. Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Amíg hallgattam, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben, Szela. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, s te elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem. Szela, azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnának is, nem érhetik el őt. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől, körülveszel engem a szabadulás örömével, Szela. Bölcsé teszlek, s megtanítalak téged, hogy melyik úton járj. Szememmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló és az összvér, amelynek kantárral és zablával kell szorítani az állát, másképpen nem enged neked. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, azt ő kegyelemmel veszi körül. Örüljetek az Úrban, újjongjatok ti igazak, vigadozzatok mindnyájan, ti tiszta szívűek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel borulunk le előtted és magasztaljuk te szent nevedet, azért, hogy megadtad a mi számunkra, hogy találkozhassunk veled, és azt akarod, hogy megismerjünk téged, hogy igazán lássuk azt, hogy ki is vagy. És amikor a szívünkben ott van ez a vágy, ott van ez a keresés, akkor te az igéhez vezetsz, mert az igén keresztül találkozhatunk igazán veled, láthatjuk meg a te csodálatos lényedet, fedezhetjük föl hatalmadat, és figyelhetjük meg azt a munkát, amelyet elvégeztél ezen a földön, benne az ember életében. És köszönjük, Urunk, hogy te nem csak a múltban cselekedtél, hanem ma is itt vagy és cselekszel. A mi életünkben is nagy dolgokat akarsz véghez vinni, mert Uram, te szeretsz. És köszönjük, hogy ez a szereteted ott a Golgotán válik egyre valóságosabbá, és ad, hogy rá tudjunk tekinteni, ad, hogy ott felragyogjon a szemünk előtt a te drága kegyelmed, hogy Urunk, eljusson a szívünkig, hogy te kész voltál értünk ilyen mélységre jönni. Ott hagyni a menny dicsőségét, majd fölmenni a keresztre, meghalni azért, hogy ne nekünk kelljen meghalni a bűneink miatt, ne kelljen kárhozatra menni. Köszönjük, Urunk, hogy ezeket mind magadra vetted, és mi felszabadulhatunk. Te látod, mennyi terhet hordozunk, te látod, mi van a szívünkben. Ez a világ és a gonosz mennyi mindennel megkötöz, megterhel bennünket, de szeretnénk felszabadulni, szeretnénk átélni mindazt, amit most itt a Zsoltárban olvastunk. És Urunk, ad, hogy ezért oda tudjunk borulni a te lábaidhoz, hogy nekünk olyan vágyat, szívet, ami Mária szívében volt, hogy mindent félretéve leült a lábaidhoz, és hallgatta a te beszédedet, és így szeretnénk hallgatni a te beszédet, hogy most átmossa a mi szívünket, megtisztítson, felemeljen, megbékéltessen, vigasztalást adjon, reménységet és békességet, és megmutassa azt az utat, amelyen akarod, hogy járjunk, megmutassa, hogy mi a te akaratod szerinti életforma, és segíts, hogy ezt tudjuk, akarjuk választani, és teljes szívvel rád bízzuk magunkat. Kérünk így, áld meg az életünket, az igédet, szent lelked által. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 251. dicséret első versét énekeljük. A 251. dicséret így kezdődik. Meghódol lelkem. Máté, nem jó? Keresd meg. Kettőszázötvenegyes. Köszönjük szépen! Istennek igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található a 32. Zsoltár első és második verseiben. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincs csalárdság. Foglaljuk el helyünket. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, mégpedig a zsoltáros szavaival, imádságával, hiszen újra egy zsoltárt olvasunk. És ha kinyitjuk ezt a 32. zsoltárt, akkor azt olvassuk, hogy odaírták fölé, hogy Dávid tanítása. Azonban ez a zsoltár, ha szépen végig megyünk rajta, akkor meglátjuk, hogy több ez, mint tanítás, több, mint költemény, mert az új fordítás pedig úgy adja ezt a összefoglalást, hogy Dávid tanító költeménye. De több ez annál. Hiszen a költemény azt hozza elénk, hogy eszünkbe jut egy költő, akit valami megragad, rendezi a gondolatait, leül az íróasztala mellé, és papírra veti azt, ami éppen elé jött, amit fontosnak tart, vagy ami a lelke mélységéből jött a felszínre. És azért több Dávidnak ez a néhány soros imádsága, mert ez az Isten előtti csendben születik. Tehát nem arról van szó, hogy Dávid végig gondol valamit, és szeretne egy előadást tartani, például a bűnbocsánatról, úgyhogy közben nincs hozzá semmi köze. Mert nagyon sokszor mi így vagyunk, hogy igen, fel kell készülni egy igehirdetésre, egy előadásra, és szépen összeszedjük, mit is mond a Biblia, végig gondoljuk, hogy mi erről a dologról hogyan vélekedünk, de nincs benne a szívünk. Nincs benne a saját életünk. És Dávid ezeket úgy vetette papírra, hogy ezek mind az ő szíve mélyéből törnek elő, és nem az íróasztal mellett, hanem a belső szoba csendjében. Ugye az Úr Jézus a tanítványoknak elmondja, hogy amikor imádkoztok, menjetek el a ti belső szobátokba, és zárjátok be az ajtót. Vagyis zárjatok ki minden zavaró tényezőt, és úgy helyezkedjetek Isten jelenlétébe. Mert a belső szoba az azt jelenti, hogy egy olyan helyiség, ahol csak én vagyok, nincs senki más rajtam kívül emberi személy, de ott van még valaki. Ott van az élő Isten. Tehát a belső szoba azt jelenti, hogy én és az Isten vagyunk együtt. És a csend vesz körül. És ebben a csendben egy beszélgetés alakul ki köztem és az Isten előtt. Az Isten lényének, jelenlétének csendjében meglátom magamat. De az Isten jelenléte szinte átvilágítja a lényemet, és megmutatja a valódi állapotát. Mert ebben a csendben az Isten színe előtt ott nem lehet félrebeszélni, nem lehet valótlanságokat mondani, mert Isten bemutatja, ez vagy te, ilyen vagy te. És Dávid ezt éli át, hogy egyszer csak belép Isten jelenlétébe, és ott szembesülni kell azzal, ahogy Isten lát engem. És Isten mindig a valóságot látja, és meg is mutatja Dávidnak. Hiszen Dávid szeretett volna elrejtőzni a valóság elől. Szerette volna ezt elrejteni, ne tudjon erről senki, ne tudja meg az igazat senki, de Isten tudja. Mert ez a Zsoltár Dávid életének egy nagyon mély időszakában keletkezik, akkor, amikor hűtlenné vált a felesége és Isten felé. Igen, akkor éli át mindezt, amikor ráterhelődik, hogy ő vétkezett az Isten ellen. Nem akart ő ezzel szembenézni, hiszen király volt, és úgy gondolta, hogy egy király megteheti. Hát miért ne engedhetné meg magának, hogy megtetszik a szomszédasszony? Hát miért ne engedhetné meg? Aztán, mint király és hadvezér, miért ne engedhetné meg magának, hogyha már következménye lett a tettének, mert Betsabé gyermeket vár, akkor úgy alakítom a dolgot, hogy ne jöjjenek rá, azt higgyék, hogy a férj az apa. Amikor ez se jön össze Dávidnak, mert a férjet, amikor hazarendeli, nem megy haza a feleségéhez, mert ő hűséges katona, és a társai a harcba vannak, akkor ő se akarja az otthon kényelmét élvezni. És akkor úgy dönt Dávid, hogy én király vagyok, és megtehetem, hogy megszabadulok tőle. Tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy úgy kezdődik Dávid életében, hogy egy könnyű, egy éjszakás kaland, ahogy ma mondják. Hát miért ne? Király vagyok, megtehetem, és gyilkosság lesz belőle. Amit lehet szépen álcázni, amit lehet hőstetté alakítani, hiszen kiadja majd Joábnak, hogy küld az első sorba Betsabének a férjét, és elesik a csatában. És mindenki azt gondolja, hogy itt nem történt semmi, csak annyi, hogy egyel több a hősi halott. De Isten tudja, Dávid ezt titokba akarja tartani, de rá terhelődik, mert Isten látja az életét. Isten nem lehet megtéveszteni ilyen trükkökkel. Istennek nem lehet beadni azt, amit a világ mond. Hát csak ez egy kaland volt, egy félrelépés. Hanem ez bűn volt Isten szemében. Isten úgy formálja, alakítja a dolgokat, hogy rá kell döbbennie arra, hogy mit tett. Hogy elküldi a prófétát, Nátánt, a szembesíti. Ugye elmond egy kis történetet, amin fölmérged Dávid, és el akarja ítélni azt a gazdagot, akiről a történetben szó van, hogy elvette a szegény ember egyetlen bárányát, és akkor dühös lesz, hogy egy gazdag, akinek mindene megvan, hogy tehet ilyet. És akkor azt mondja a próféta, te vagy az az ember. És Dávid itt megrendül. Megrendül, és kimeri mondani, hogy vétkeztem. És ezután fog odaállni az úr elé, oda a belső szobába, és születik meg ez a zsoltár, ami tulajdonképpen egy személyes vallomás. Ugye a zsoltárok azért erőteljesek, mert nagyon sokszor egy személyes vallomást olvasunk bennük, akkor elmondják azt, ami bennük végbe ment, ahogyan megélik az Istennel való kapcsolatukat, tehát amit leír, az őt is érinti. És ez a nagyszerű dolog, amikor úgy tudunk bizonyságot tenni, úgy tudunk az Úrról beszélni, hogy mindenki tudja, az engem is érint, az engem is megszólított, azt én is megtapasztaltam. Tehát Dávid soha nem a levegőbe beszél, hanem ez megtapasztalás. És jó, hogyha otthon majd elolvassuk ezt a zsoltárt, szépen lassan, nem rohanva, nem úgy, mint egy újságcikket átfutva, hanem szinte szavanként átengedjük a szívünkön, a lényünkön, hogy megszólítson, hogy formáljon bennünket. Dávid így kezdi ezt a zsoltárt, hogy boldog az, boldog ember az, kétszer is leírja ezt a kifejezést, hogy boldog, amit úgy is szoktak fordítani, hogy áldott. Boldog és áldott. De még ezen nem csodálkozunk, hogy le van írva kétszer, hogy boldog, hisz majd az Úr Jézus is a hegyi beszédben többször is használja ezt a kifejezést, és elmondja, hogy kik a boldogok. Mert ugye az ember mindig a boldogságot keresi, mindig szeretne boldog lenni, sőt nem csak keresi, hanem hajszolja. És amikor van egy nagy ember, és beszélgetnek vele, megkérdezik, hogy mi a boldogság titka, vagy a hosszú élet titka, A jó élet titka, akkor arra úgy odafigyelünk, ugye? Ha megszólítanak egy híres szemét, egy sportolót, egy celebet, egy színész, vagy bárkit, akinek az élete olyan, hogy odafigyeltek rá, akkor kíváncsiak vagyunk, vajon mit fog mondani? Vajon mit kell tenni, mit javasol ahhoz, hogy hosszú ideig éljünk, meg boldogan éljünk? És akkor sok mindent elmondanak. És ha ezt a Zsoltárt olvassuk, és mindjárt ott az első szó, hogy boldog, és utána megmondja, hogy ki a boldog, hát úgy gondolom, hogy csalódunk. Hogy azt mondjuk, hát nem ezt vártam. Nem erre számítottam. Mert nem olyan dolgot sorol fel Dávid, amit mi össze tudnánk kötni a boldogsággal. Mert mit várnánk? Itt egy király. Vagy egy király. Ráadásul Isten népének az uralkodója. Aki átélte azt, hogy egyszerű juhpásztorból az ország első számú embere lett. Ráadásul az életét megáldotta Isten. Mindene megvan. Megvan a siker, a sok pénz, a hatalom, a befolyás. És lehet, hogy ezt várnánk. Hát a Dávidnak ilyen nagyszerűen alakul az élete, és azt mondja, hogy boldog, akkor nem azt kéne mondania, hogy boldog az, akinek sok pénze van? Boldog az, aki nagy hatalommal rendelkezik? Boldog az, akinek sok női kapcsolata van? Mert ugye neki is volt több felesége. Hát az a boldog, akinek sok a kapcsolata, vagy irillésre méltó a munkája, és nem ezeket sorolja. Ezek közül semmit nem hoz elő. Hanem mit mond? Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett, boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Mennyire másképp látja a boldogságot, mint ahogy mi, vagy mint ahogy várnánk. Mert testvéreim, ha őszinték vagyunk, és ez biztos, Dávid is átélte, megtapasztalta, hiába volt ő gazdag. Hiába figyelt mindenki a szavára. De valami volt az életében, valami rendezetlen dolog, ami megzavarta az Istennel való békességét és kapcsolatát. És nem volt boldog. Hiába kiáltott a szolgáknak, és hoztak mindent, amire vágyott, nem volt boldog, mert valami hiányzott az életéből. Pedig mindene megvolt. És testvéreim, hogy úgy végig gondoljuk ezt, meg elgondolkodunk a magunk életén, és néha keressük, hogy miért is vagyunk boldogtalanok, akkor próbáljunk Dávid gondolatai nyomán menni, és ha ezt tesszük, akkor az ige megmutatja, hogy lehet, hogy azért, mert hiányzik valami. Mert lehet, hogy megvan mindenünk a mai világban, hisz soha nem volt ilyen világ, mint ma. Igazából talán még azt is mondhatnánk, hogy igaz, mi nem vagyunk királyok, de semmivel se élünk rosszabbul, mint Dávid. Ugyanúgy megvan mindenünk. Lehet, hogy még több mindenünk, mint akkor egy királynak. Sőt, még szabadabban élünk. Azt teszünk, amit akarunk, mondjuk mi. De boldogok is vagyunk. te boldogok vagyunk. Tehát Dávid rádöbben arra, hogy hiába van meg mindene, de valami hiányzik. Mi az, ami hiányzik? A bűnbocsánat. Az Istennel való kapcsolatának a rendezése. Ezt nem tudja semmivel sem pótolni. És amikor átéli, amikor megkapja Istentől a bocsánatot, akkor összekapcsolja a boldogsággal. Akkor rádöbben, hogy az a boldogság, amikor Istennel rendezve vannak a dolgaim, amikor úgy tudok elé menni, hogy békességem van, amikor úgy mehetek hozzá, hogy tudom, hogy őszinte vagyok, fel van tárva előtte a szívem, már nem kell rejtegetni semmit az életembe, mert ezt rendeztük, megbeszéltük, letettem. Tehát boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, vétke elfedeztetett. Tehát nem csak arról van szó, hogy valami nyomassa Dávidot, ezt kibeszéli magából, hanem így mondja, hogy boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, és vétke elfedeztetett. Tehát fölismeri azt, hogy az igazi rendezés, amikor a vétek, a bűn már el van takarva, már nem látszódik, már nincs. Ugye ez az elfedeztetett, ez azt jelenti, hogy betakarják, és nem lehet látni. Most már nem azt látom, ami volt. És ez az elfedeztetés, mi már tudjuk az új szövetségből, hogy nem más, mint amikor ránk telepszenek a bűneink, oda megyünk az Úr Jézus Krisztushoz, megvalljuk őket, bocsánatot kérünk, és átéljük, hogy az ő vére tisztít meg minket. Az ő vére az, ami eltakarja a mi bűneinket, a mi régi életünket. És ez azért fontos, hogy amikor Isten elé állunk majd, akkor Isten már nem a bűneinket, nem a vétkeinket látja, hanem azt, hogy ott van Jézusnak a vére, hogy betakar minket. Azt látja, hogy már ő él bennem, amennyiben befogadtam az életembe. És ugye, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Ugye annak nem tulajdonítja a bűnt, akinek a bűnét, vétkeit, múltját az Úr magára vette. Már átvette. Ugye a kereszten pontosan ez történik. Hogy magára veszi a mi szennyes ruhánkat, ahogy írja Pál. Hogy magára vette ott a kereszten. És kifizette a mi adósságunkat az ő életével. Ki van fizetve, el van törölve. És ez a nagy öröm. Amikor úgy állhatok Isten elé, hogy már nincs adósságom. Nincs adósságom. Tehát amit megvallok, amit leteszek, azt ő eltörli, és már szabad vagyok, tiszta, már nincs adósság. Valahogy hasonlít az, ez arra, amikor felveszünk valamit egy kazettára, aztán egy kis idő múlva, amikor megtelt már a kazetta, és nincs másik, akkor arra a teli kazettára új műsort veszünk rá. És amikor fölvesszük az új műsort, az letörli a régit. És már hiába akarnánk azt a régit újra meghallgatni, vagy megnézni, már nincs. Tehát ezt jelenti, hogy el van törölve, hogy már nincs. És Isten ezért nem emlegeti. De tulajdonképpen ez az eltörlés, ez a megbocsátás, ami mindennapi kapcsolatainkban is így kell, hogy megnyilvánuljon. A megbocsátás az azt jelenti, hogy úgy tekintek a másikra, hogy el van törölve, amit ellenem elkövetett. El van törölve minden sérelem. Ugye hányszor mondják az emberek, hogy hát én megbocsátok, de nem felejtek. De az nem megbocsátás. A megbocsátás a Biblia szerint az, ami le van nullázva, nincs már, el van törölve, hiába keresem, nem találom meg. Úgy, mint azon a kazettán, hiába akarom újra meghallgatni azt a felvételt, le van törölve, lehetetlen újra meghallgatni arról a kazettáról. Na ezt jelenti a bűnbocsánat. Lehetetlen újra találkozni vele, mert már el van törölve. El van törölve. Aztán beszél arról is Dávid, hogy éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben, Szela. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el. Hát Dávid is átélte azt, hogy nem könnyű szembenézni az életünkkel. Nem könnyű szembenézni a bűneinkkel. Nem könnyű beszélni arról, ha valamit elrontottunk. Ugye ezt már biztos megtapasztaltuk, hogy ha valamit elrontunk, valami rossz, arról olyan nehéz beszélni. És Dávid is úgy volt. És azt gondolta, legjobb, ha nem beszélek róla, hallgatok, mint ahogy ma is gondoljuk sokszor, hogy valamiről nem kell beszélni, majd ha eltelik egy bizonyos idő, akkor majd begyógyulnak a sebek, akkor majd mindenki elfelejti, a múlt rendezve lesz. És Dávid mit mond, hogy amíg hallgattak, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt, ugye amíg hallgattam. Tehát próbálta magába tartani, de ne beszéljünk róla, majd túl haladunk, és minden megoldódik, és nem. Miért? Mert ott van a szívében, ott van a lelkében, és ez belülről, ott a pincébe, a lelke pincéjébe elkezd hatni. Elkezd hatni. Tehát minden, amit félresöprünk, vagy leteszünk a pincébe, az egy idő után fog jelezni. Fog jelezni. És ezt élte át Dávid. Mert a bűn az hat a lelkünkre. De különösen a mai világban lehet látni, hogy milyen sok lelkileg megfáradt, megterhelt, beteg ember van. Itt Dávid mit tesz majd? Eljön az idő, hogy rádöbben, hogy a belső lelki terheltségre egy megoldás van, oda megyek Isten elé, és kiimádkozom magamból. Elmondom Istennek. Ugye valamikor régen ezt is tették az emberek. Ugye a katolikusok elmentek, meggyónták. Kibeszélték magukból. Ugye a református pedig elment egy-egy bűnbánati alkalomra, és szintén Isten tiszteleten kiimádkozta, kimondta magában, urvacsora vételkor pedig látta a jegyeket, és átélte, hogy hát tényleg az Úr eltörli a bűneimet, meg van bocsátva, és felszabadultan mehetett tovább. De ma mi történik? Mindenre gyors megoldást akarunk úgy, hogy ne kelljen szembenézni a dolgainkkal. És elmegyünk valamilyen orvoshoz, pszichiáterhez, kapunk rengeteg orvosságot, csak az nem oldja meg a belső dolgokat. Lehet, hogy gyorsan segít abban, hogy még egy darabig munkaképes legyek, még el tudjam végezni a dolgaim, de egy idő után már azt se fogom tudni. Mert tönkre tesznek azok a szerek. De ami ott van belül a szívem mélyén, azt nem lehet egy pirulával elrendezni. Arra Isten adta nekünk azt a lehetőséget, hogy imádkozzunk, hogy álljunk elé, hogy tárjuk fel előtte a szívünket, hogy hozzuk azt, ami leterheli az életünket. Ugye az Úr Jézus így hívogatta az embereket, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. és én megnyugvást adok nektek. Hol lehet megszabadulni a terhektől? Hol lehet megnyugvásra találni? Hát Jézussal való kapcsolatban. Hát oda megyek hozzá, átadom neki. És ha ezt megtesszük, felszabadulunk. Ugye, amíg hallgattak, mutan megabultak csontjaim a nap hosszat tartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed. Mit jelent ez? Rám nehezedett a kezed. Hát az, hogy Isten kereste Dávidot. Hogy Isten keres minket akkor is, amikor mi legszívesebben elbújdosnánk. Ő utánunk jön. Nem mond le rólunk. Nem mondja azt Dávidnak, hogy te házasságtörő vagy, gyilkos vagy, nem állok veled szóba. Dávid még nem akar beszélni, de Isten keresi. És ez, hogy rám nehezedett a kezed, az azt jelenti, hogy Isten keresi, megszólítja a lelkiismeretén keresztül, és addig megy utána, amíg Dávid rá nem döbben, hogy Isten nem ellenemre van, Isten segíteni akar rajtam, hogy megoldódjon az életemnek ez a problémája. Isten nem ellenségként jön, hanem segítségként. Azért adja Jézust, hogy megoldódhasson az életem. Hogy ne kelljen hordozni a terheket, hanem le lehessen tenni. És amikor Dávid átéli, hogy az Úr elvette róla a bűneit, akkor olyan boldog és olyan öröm van a szívében, hogy másnak is ezt javasolja. Hogy azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, vagy hozzád imádkozzon. Mivel megtapasztalta az imádság áldását, ezért mások számára is megoldásként az imádságot javasolja. Ugye, ha elakadsz az életedbe, te is imádkozz. Te is menj oda az Úr elé, tárd fel előtte a szívedet. Borulj oda hozzá, kérd tőle segítséget. Ugye nagyon sokszor látjuk ezt az új szövetségben, hogy jönnek az Úr Jézushoz megfáradt, megterhelt, beteg emberek, és kérik az ő segítségét. Fölismerik, hogy lehet hozzá jönni, és szabad kiáltani. És az Úr az ő kiáltásukat meghallja. Ugye ott volt Zákeus, a vámszedő, ugye, aki ugye a rómaiakat szolgálta ki. Úgy tekintettek rá, mint árulóra, aki a népétől elfordult, Istent is megtagadta, és kiszolgálja Rómát csak azért, hogy előrébb jusson, több pénze legyen. És Zákeusra ez már ráterhelődött. Ráterhelődött, hogy ez nincs rendben az életemben. Hordozza a batyut a hátán, szeretne szabadulni, keresi Jézust. De ennek olyan következményei vannak, hogy az emberek utálják őt. És amikor Jézushoz közeledik is, elzárják előtte az utat. De Zákeus szívében ott van, hogy nem adom fel. Nekem Jézussal kell találkozni ahhoz, hogy megkönnyebbüljön az életem, hogy megváltozzon az életem, hogy lehújjon a teher rólam, és újra teljes értékű embernek tudhassam magam, és felmászik egy eperfüge fára. És akkor Jézus arra megy, meglátja, föltekint, és azt mondja, hogy Zákeus, jöjj le hamar, és bárhol legyünk, bármilyen terheket hordozzunk, lássuk meg, halljuk meg, hogy az Úr itt van, és azt mondja, hogy Zákeus, szállj le hamar. És Zákeus helyére mondjuk oda a magunk nevét. Mondjuk oda, és úgy halljuk meg, hogy szállj le hamar, mert nekem ma a te házadban kell megszállnom. Hogy ő az én életemhez közelít. De ebben benne van az is, hogyha megtapasztaljuk az ő kegyelmét, merjük mi is ajánlani az imádságot megoldásként. hogy keresd az Urat, mondd el neki, és ő meg fog hallgatni. Nála van segítség, megoldás ott is, ahol emberek nem tudnak segíteni, vagy ahol én magam sem tudok tovább menni. És aztán megvallja még Dávid, amikor megtapasztalja az Úr kegyelmét, bűnbocsánatát, hogy te vagy az oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől, körülveszel a szabadulás örömével. Megvallja, hogy Uram, most már teljes mértékben rábízom magam. Most már nem megyek saját utakon, nem megyek a magam feje után, nem építek arra, hogy én király vagyok és megtehetem, hanem mindenkor a te oltalmadat keresem, mindenkor a te veled való közösségben maradok, és arra figyelek, amit te mondasz. És amikor Dávid ezt így megfogalmazza az Úr előtt, egyszer csak megszólal Isten. Mert a 8. versben bölcsé teszlek, és megtanítalak téged, melyik úton járj, szememmel tanácsollak téged, itt Isten szólal meg. Ez azt jelenti, hogy van válasz az imádságra. Isten válaszol, és Dávid ezt a választ meghallja, és mit mond? Bölcsé teszlek. És ennek a királynak át kell élni, hogy még nem vagy bölcs. Csak én tudlak bölcsét tenni. Csak a velem való kapcsolat által kapod meg azt a bölcsességet, ami a jó életvezetéshez szükséges. Mert az okos élet, az nem azonos a bölcs élettel. Lehet valaki értelmes, de nem biztos, hogy bölcs. Mert a bölcs az azt jelenti, hogy ismerem Isten akaratát, ismerem magát Istent, és az ő akaratához szabom az életemet. És mit mond Isten? Bölcsé teszlek, megtanítalak, melyik úton jár. És Dávid elfogadja, hogy neki még mindig tanulásra van szüksége. Mert a hívő élet az nem más, mint folyamatos tanulás Istentől. Erre hívta a tanítványokat is Jézus. Jöjj, kövess engem, légy a tanítványom, tanulj tőlem. És ott van ez a készség a szívünkben, hogy én tanulni akarok Jézustól. Ugye megkísért minket, hogy mi mindent nagyon jól tudunk. Persze az életünket meg elrontjuk. Mert nem értünk hozzá. Ugye? Kátén beszélgettünk, és akkor elmondja a Kátés, hogy mi szeretne majd lenni. És mondom, hogy lehetsz te az? Hogy lehetsz egy szakmának a képviselője? Vagy egy hivatást? Ugye meg kell tanulni. Ugye? Tehát ha akarunk egy szakmát, el akarunk valamit érni az életbe, ahhoz tanulnunk kell. És kitől tanulom? Attól, aki tudja. Aki ért hozzá. És testvéreim, hát az életet nem kéne tanulnunk. Hát úgy jövünk ebbe a világba, hogy most kezdjük. Amikor megszületünk, akkor kezdjük el. Nem tudjuk, hogy kell élni. És mégis úgy csinálunk, mintha tudnánk. Aztán elrontjuk, és mit mond Isten? Hogy gyere hozzám, megtanítalak téged, hogy kell élni, melyik a jó út, amelyen járj. Kitől tanulhatunk? Aki tudja. Ki tudja jól az életet? Jézus. Az Úr Jézushoz mehetünk oda, tőle tanulhatunk. És mit mondnék Dávid? Aki bízik az Úrban, bízom én benne. Rábízom magam minden élethelyzetben. Azt mondja, azt ő örömmel, kegyelemmel veszi körül. És örüljetek az Úrban, és újjongjatok. Igen, aki megtapasztalja az ő bűnbocsánatát, az ő kegyelmét, aki átéli, hogy Isten tanít engem, vezet, annak öröm van a szívében. Az tud örülni Istennek. Pál mit mond? Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. És hol örül Pál? A börtönben, láncok között, amikor tele van sebekkel. Mégis öröm van a szívében, mert élő a kapcsolata a börtönben is, az Úrral. Hát adja az Úr, hogy mi is átéljük, hogy ott a magunk helyén, az életünk próbáiban, nehéz helyzeteiben is kapcsolatban vagyok, és az Úrban van örömöm. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy az igén keresztül elénk állsz, és kéred a szívünket, akarsz velünk beszélgetni, rá akarsz mutatni, hogy gondoljuk végig, hogy tényleg boldogok vagyunk-e, és tényleg értjük-e annyira az életünket, mint ahogy a sokszor kifelé akarjuk mutatni. Köszönjük, hogy rámutatsz arra, hogy a boldogságnak egészen más a forrása, mint ahogy mi eddig gondoltuk. Köszönjük, hogy a boldogság a veled való élő kapcsolatból fakad, abból a drága kapcsolatból, amikor átéljük a bűneink bocsánatát, megtapasztaljuk azt, hogy eltörlöd a bűneinket, a régi életünket, és egy egészen újat kapunk tőled. És add, Uram, hogy ebben az új életben tudjunk növekedni, hogy tanuljunk tőled, hogy merjük megvallani, hogy Uram, én még annyi mindenhez nem értek, úgy nem tudom, hogy mi a te akaratod szerinti jó, de ebben vezess előre, ebben mutass nekem utat, és ott, hogy kövessünk, úgy, ahogy a tanítványok tették, hogy veled jártak minden nap, lépésről lépésre, a te nyomaidba léptek, és az, hogy mi is így tudjunk tenni. És köszönjük, hogy ígéred, hogy akkor nem tévedünk el. Köszönjük, Urunk, hogy te nagyobb vagy a szívünknél is, hogy amikor az elítél, te Jézusra tekintve felmentesz. Köszönjük, hogy a terheinket is letehetjük a te kezedbe. És Uram, hányszor átéljük, hogy a bűn a lelki világunkra is hatással van. Sokszor a testünk azért betegszik meg, mert ott belől nem vagyunk rendben. De olyan jó, és ezért hálásak vagyunk, hogy te a belső emberünket, a belső lelki egészségünket is helyre tudod állítani, meg tudsz szabadítani terhelt idegrendszerből, és fel tudsz szabadítani egy téged dicsőítő életre. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg az életünket, könyörgünk azokért, akik még nem ismernek téged, akik nem tudják, hogy oda lehet menni hozzád. Hadd tegyünk rólad bizonyságot a számukra, hogy ők is megbátorodjanak és segítségül hívjanak, hogy minél többen dicsérhessük a te neved, és átélhessük a te kegyelmed. Kérünk, Urunk, azokért, akik megfáradtak a hitükben, az életben, hogy tőled kérjék, várják a megerősödést. Könyörgünk, Urunk, a családokért, gyermekekért, fiatalokért, szenvedélybetegekért, az, hogy ők is átérjék a te szabadításodat, hatalmadat. Eléd visszük, Uram, gyászoló testvéreinket, az, hogy átérjék, hogy te vagy a békesség fejedelme, hogy tőled nyerjenek megvigasztalódást, reménységet az örök életre nézve. Könyörgünk, Uram, egyházunkért, és könyörgünk ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, kedden és csütörtökön délután 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-tól lesz itt a templomban úrnapi istentisztelet. Hirdetem, hogy a gyülekezetünk egy tagja ezen a héten vett búcsút édesanyjától, Takács Ilona született Fülöp Ilona testvérünktől, aki 87 éves korában távozott-e földi világból. Urunk, adjon vigasztalást, békességet az egész családnak, adja az ő szavának, igéjének vigasztaló és reménységet adó erejét. Az Úr Jézus így szól, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki én bennem hisz, ha meghal is, él. Adakozás is történt, a gyászoló család Isten dicsőségére 50 eurót adományozott. Befejezésül a már megkezdett 264. dicséret 4.-5. verseit énekeljük. A 4. vers így kezdődik, áldjad őt, mert az Úr.